Halló, halló. Jó. Kész.
Okay. Jó.
Mondja
még
egyszer? Nem, csak röviden foglald össze az elejétől.
Jó, de... hát azzal kerestek meg, hogy egy fiatalabb lány, hogy a hátha be van állva, főleg a lakócsakáért, és amikor ugye hasonfekvésben diagnosztikus területeket megnéztem, és az alapkezelésnek a hát kezelés részét kezdtem el végezni rajta, de megnéztem még a keresztcsontnak a helyzetét is, és azt tapasztaltam, hogy a jobb oldal körülbelül hát egy 2 centivel a fej irányába, tehát magasabban volt, mint a bal oldal, de csak síkban találtam az elmozdulást ilyen irányban, nem? És hogy a hátnak a kezelését befejeztem, ugye megnyomtam a háti pontokat, egyrészt a szív területe volt nagyon-nagyon feszes, és amikor a keresztcsontját érintettem, akkor pedig azt mondta, hogy olyan volt, mintha ilyen elektromosság így végig sugárzott volna az egész testében, és azt tapasztaltam, hogy amikor végigértem a súpontokon is már, és újra megnéztem a keresztcsontját, teljesen normális volt, tehát hogy mintha a test visszarendezte volna magát.
És ez volt,
és az volt a kérdésem, hogy lehetséges-e, hogy ilyen rövid időn belül, anélkül, hogy strukturálisan belenyúltam volna a rendszerbe, csak a, hát nyilván van lazítás is, izomlazulás történt, hogy ez a keresztcsont vissza tud-e így mozdulni.
Na, és azért mondtam, hogy erről beszéljünk, mert ez lehet számotokra is érdekes, bár nem a struktúrával foglalkozunk most elsősorban, de majd akkor, amikor azt csináljuk, akkor látni fogjátok azt, hogy bár a keresztcsont mindennek a középpontja, statikailag azért az van lejjebb. Tehát a hát vagy a gerinchez képest azt gondolná az ember, hogy a hát inkább azt kompenzálja, mert a medence állásától függ majd, hogy tud támaszkodni rajta a test. Ennek ellenére vannak olyan esetek, amikor a feszülés az fentről jön. És ezt onnan tudjuk, hogy lesz majd egy vizsgálat, amikor így a csípőtövisnek az előrehajláskor a mozdulását figyeljük, hogyha a medence alatti területről jön, akkor az ülőhelyzetben sokkal kevésbé fog jelentkezni, mint álló helyzetben. Ha viszont a hátról jön, akkor vagy nem lesz különbség az ülés és az álló helyzetben előrehajlás között, vagy azt fogjuk tapasztalni, hogy ülőhelyzetben rosszabb. Tehát az ülőhelyzet ugye kiküszöböli a statikailag alsóbb részeket, és akkor az nyilvánul meg inkább, ami a háton van. De ahogy a kínai gyógyászat és a shiatsu eredetileg is gondolkodik erről, és a nyugati hát alternatív technikák közül már az oszteopátiánál is megjelenik ez a szemlélet, de aztán egy pár éve egy Myers nevű szerző az úgynevezett Anatomy Trains című rendszerét felállította, ami arról szólt, hogy az izmokat nem egyenként kell nézni, hogy nem tudom én, a triceps az honnantól meddig tart, és milyen mozgást végez, hanem láncolatokként. És ennek a láncolatnak, mondjuk a hátsó láncolatnak a kezdete az a sarok, és a vége pedig a nyakszírcsont alatti fascia rendszer lesz. Ennek a láncolatnak bármelyik eleménél lehet probléma. Például nagyon gyakran a szakrotuberális szalag, ami az ülőcsont és a keresztcsont között van, triggerpontját oldva, tudunk olyan változásokat elérni, amelyeket mondjuk a nyakban nem tudtunk volna megoldani addig, anélkül, hogy ezt nem rendezzük. Egyébként pont ez a szakrotuberális szalag, ami így alulról támasztja a medencét, és meghatározza a gerinc pozícióját és ennek a feszülése, ez a középpontja a hátsó rendszernek. Tehát általában azzal, hogy egyáltalán hagyjuk magunkat vezetni a partner teste által, és mondjuk oldjuk a feszültebb területeket, még ha nem tudatosul bennünk, hogy ez melyik láncolatnak melyik tagja, akkor is tudunk jót tenni és megoldást találni. Az egy ráadás, hogyha racionálisan is át tudjuk gondolni azt, hogy itt azért történt egy változás, mert ez és ez megváltozott. Ugye itt alapvetően az egyenes hátizom lefutása az, ami ebben az esetben érintett lehet, illetve hát a bal lapocska alatt a szívvel és a rotátorköpennyel összefüggő területe. Jó, tehát így, ha a kezelés közben találkoztok ezzel, vagy a saját problémáitok kapcsán, akkor azért nagyon fontos, hogy az egészet kezeljük, mert akkor lesz arra esélyünk, hogy az ilyen hát rejtettebb különbségek is ki tudnak egyenlítődni. Jó, azt akartam még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy bár hát szent szándékom, hogy amit tudok, azt így ezek alatt, az évek alatt átadjam nektek, és a harmadik évben fogunk ezekkel a strukturális dolgokkal többet foglalkozni, amelyek mondjuk így a pacientúra építés szempontjából legalábbis a hozzá nem értő számára fontosabbnak látszanak, mint a finomabb érzékelések, mert nagyon sokszor jön valaki egy válfájdalommal, vagy egy csípőfájdalommal, megkezeled, elmúlik neki, és akkor onnantól kezdve híve a siacunak. Amíg például egy akár életmentő, sokkal nagyobb jelentőségű belső elvált változásnak a korrekciója az hónapokig tarthat, és nem is ilyen látványos, mert nem föltétlenül van akkora testtudatossága a páciensnek, hogy ezt végig tudja követni. Most ezzel együtt nagyon jó, hogyha értetek ehhez, hogy mit, hogy kell a helyére tenni, megmozdítani, és ezzel kapcsolatban a Szegedi Siacu iskolából, annak az iskolának a vezetője, a Kis Mariam, ő megkért, hogy én tartsak nekik ilyen strukturális korrekciós tanfolyamot. Ez tavaly már megtörtént, hát jó visszajelzéssel, hogy a medence és a csípő technikáit tanítottam, és akkor idén hívtak újra április első hétvégéjén, amikor egy olyan anyagunk lesz, hogy az egész testben hol vannak azok a kulcspontok, amit egy strukturális vizsgálatnál elsősorban rendezni kell, a medencén, a háton, a nyakon, vállon, térden, stb. És akkor egy ilyen képzést fogok tartani nekik, és így ebben a formában ezt nektek csak jövőre, illetve hát más részekre szedve, tehát részletesebben, de ezáltal meg bizonyos technikákat kevésbé érintve fogom tanítani. Úgyhogy ha valakit véletlenül érdekelne ez közületek, akkor ez lehet csatlakozni, és a helyszínen is lehet, tehát segítenek szállást bérelni. Ez egy péntek, szombat, vasárnap. Most nem emlékszem egész pontosan, hogy mennyibe kerül, de nem túl sokba ezeknek a tanfolyamoknak az árához képest. És a mi Facebook oldalunkon és a KNS Facebook oldalon is megtaláljátok, vagy ha érdekel valakit, akkor írjatok, és elküldjük az információkat. A Siacu Szövetség lapján is rajta van. És nektek már nagyon is aktuális lesz, hogy nyáron újra tervezi ez a Siacu Egyesület a tavalyi Siacu piknikhez hasonló rendezvény megszervezését, ami augusztusban lesz. És a napokban küldtek egy felhívást egy boszniai Siacu eseményről, ahová vagy 10 országból hívnak Siacu gyógyászokat. Tehát úgy látszik, hogy így tavaly ez egy jó kezdet volt, mert eddig igazán a siacus meetingek Svájcban voltak, vagy Németországban, még Ausztriában néha előfordultak, de így Kelet-Közép-Európát nem érintették, és akkor ez volt a tavalyi kezdeményezésnek a lényege, hogy 6-8 országból hívtunk előadókat, meg magyar előadók is voltak, és hát úgy látszik, hogy ez a szemlélet így terjed tovább. Tehát, hogyha szeretnétek nyáron ezzel is foglalkozni, akkor általában ez egy kifejezetten jó élmény. És tudtok erről tájékozódni szintén ennek a Siacu Egyesületnek a honlapján. És akkor a mi táborunk, hogy annak a most ugye dobogókön lesz, így egyengetjük az útját, már befizettem az előleget, és akkor készülünk arra, hogy akkor itt minden gyönyörűen alakul, és nagyon jól fogjuk. Igen, most adták át ősszel a Tankapuja Buddhista Egyetem dobogókői elvonulóhelyét, amit Moni meg Timi fedezett fel, hogy oda is lehetne menni, és elmentünk karácsony előtt, és egyrészt egy nagyon szép helyen, egy nagyon szép épület, másrészt meg hát láthatóan itt szakrálisan magas szinten van felhangolva. Mondjuk így a kényelem is sokkal nagyobb, mert 2-3 ágyas szobák vannak, fürdőszobával, szép nagy terem, meg úgy egyáltalán dobogókőnek is megvan a hangulata. Az is így hát egy nagy siker, hogy ők ott tudtak. Állítólag telkük volt, de hogy építkezni és ott egy ilyen központot létrehozni. Inkább csak az lehet a probléma, hogy már most is nagyon sok időpontjuk foglalt volt, tehát ha ez így tetszik nekünk, akkor gyorsan kell lépni jövőre is, hogy még beférjünk. Meg nyilván magának az anyaintézménynek, a Buddhista Egyetemnek a programjai azt elsőbséget élveznek, de hát eddig még úgy tűnt, hogy befogadnak minket. Ha ehhez akarsz még valamit, vagy akartok? Igen. Igen, ez remélem, hogy nem opció, hogy nem jöztök. Miről kellett még beszélnünk? Volt valami imánk? Június, tehát nem esik egybe a Swami Ritaván látogatásával, és reméljük még egy ilyen kellemesebb mikroklimájú helyen is sikerül, mert hogy dobogókön azért néhány fokkal mindig hűvösebb van, tehát ha lesz is ilyen 40 fok körüli meleg nyáron, ott az elviselhetőbb. Hát igen. De ez néha nagy különbség. Igen, tehát, hogy elviselhetőbb. Sajnos azért az is emellett szólt, hogy tápon azok az óriási üvegfalak, amelyek délre néznek, és nincs légkondi, olyan meleget csináltak, hogy azért azt nehéz volt tolerálni. Na, tehát ez... De van ott valahol, de nem a fejünknél fog szólni a harang. Igen, az alsó és a nagy harang. Na, úgyis van egy pontunk, amit úgy hívnak, hogy nagy harang. A Vese 4-es pont, mindjárt foglalkozunk is vele. Tehát így ilyen könnyed ebéd utáni levezetésnek a Luo és a Yuan pontokkal fogunk foglalkozni. És ezt majd kezelni is fogjuk, de először így magunkon megnézegetjük. Tehát azt mondtuk, hogy a yin-yang párban lévő meridiánok között van legalább egy, néha több átjáró is, ami összekapcsolja a kétféle energiát, És lehetővé teszi azt, hogy egymáshoz képest kiegyenlítődjenek. Az egyik pontcsoporttal, ami az ilyen kezelésekben érintett, már találkoztunk, ezek az úgynevezett yuan, tehát az ősi csihoz hozzáférő pontok. És akkor azt mondtuk, hogy az már önmagában egy sikeres terápia, hogyha így a csuklón körül körzünk, mert hogy itt van a kar három yin yuan pontja, a szív 7, a szívburok 7 és a tüdő 9. Illetve a másik oldalon ugye csak egy kicsit feljebb van a vastagbél 4, a ma tanult 3 melegítő 4, és körülbelül a vastagbél 4 vonalában a vékonybél 4. Tehát nem elsősorban úgy használják a kínai gyógyászatban a ló pontokat, hogy a másik lójával kapcsolják össze, hanem a másik meridián yuan pontjával kapcsolják össze. Tehát úgy nézzünk most erre, mintha itt lenne három kis tölcsér, belül is, meg kívül is, és ebbe valamelyik lóponttal bele tudjuk vezetni az adott yang meridián energiáját. A természetes szemlélet vagy hozzáállás az alapvetően az, hogy a yangokban többlet van, a yinekben meg hiány, de valójában ez nem mindig van így. Van sok olyan helyzet, amikor a yangban lesz hiány és a yinben többlet. De mi most azzal kezdjük, amikor a yinben van hiány, és a yangot akarjuk belevezetni. Ugye, a legegyszerűbb most az lesz, hogy a ma már tanult hármas melegítő lóját, az úgynevezett ötöst, a külső zárat, arra tesszük az egyik kezünk mutató vagy középsőját, és ugyanezen kezünk hüvelykujjával pedig megnyomjuk a szívburok hetet, ami itt a tenyér középvonalában helyezkedik el a két tenyérpárnak között. Az a neve egyébként, hogy a nagy dombok, és ez a két tenyérpárnára vonatkozik, és egy ideig így tartjuk őket. Ahol a tenyérpárna gyökere van. Nézd itt. Tehát a csuklóízületben vagyunk, de nem rajta a vonalon, hanem egy kicsit feljebb, ahol elágazik ez a tenyérpárna. Holnap tanuljátok ezt a szívburok hetest, de itt mondom el példaként, mert ez is lehet érdekes, hogy ugye ez is egy tűzmeridián, csak a yin. A hetes pont a harmadik pont, és ezt például akkor jó használni, ha a derékfájás vagy csípőfájdalom valami érzelmileg felfokozott helyzetben alakul ki. Például volt egy nyár, amikor sikerült nagyon megharagudnom egy családtagomra, és amíg erre rá nem jöttem, addig úgy fájt a derekam, hogy néha visítottam, hogy a testvérem kutyái remegve bújtak hozzá. Amíg fel nem világosított Sándor, hogy hát a szívburok hetet nézd meg, hát haragszol. És tényleg az segített. Jó, ezt így saját magunkon is tudjuk kezelgetni, illetve hát most is már feltűnhet az, például az én esetemben most igazából a yang az üresebb, tehát ennek az ellenkező irányát fogom majd inkább használni. Most megmutatom nektek, de terápiás célból
a yinből próbálom majd a yangba vezetni az energiát, de az most egy következő lépés lesz. Na, aztán megyünk a szív hetesre, ugye a Sen kapujára, ami visszaviszi a Sent a helyére, és ennek pedig a Luo pontja a vékony bél hetes lesz, amit a hatos fölött, tehát a csukló kiálló csontja fölött találunk egy készfelnyire. Ez lesz a vékony bél hetes, ezt tanultuk előző hónapban. És őt tartjuk a szív héttel együtt. 4. Ott van egy mélyedés a csonton. Igen, úgy ránézéssel körülbelül egy mélyedést találnod kell a csonton, a sing csonton. Ott van a vékony bélhetes. Vagy az az érzés, hogy ott olyan fura valami. És hát ha lerajzolnánk, tulajdonképpen majdnem egy vonalban ezzel, így a csukló szerinti távolságot nézve találjuk majd a vastagbélhatot, tehát az egyik kézzel a tüdő kilencet nyomjuk, és négy ujjnyira találjuk e fölött a vastagbélhatos pontot. A Luo pontoktól ezt ma nem vizsgáljuk, mert nem bonyolítjuk a helyzetet még jobban, de nagyon sok esetben a Luo pontoktól egy hosszanti extra csatorna is elindul. És ezért is van a Luo pontoknak lehetősége arra, hogy így hatékonyan kezeljenek valamilyen problémát, mert több úton is meg tudják ezt tenni. Majd egy másik alkalommal foglalkozunk ezzel, hogy melyik lóból hova vezet egy ilyen különleges csatorna. És azt is... 6. A vastagbél 6 az a lúó pontja a vastagbélnek, és a tüdő yuan pontjába vezetjük bele. És meg tudjuk figyelni, hogy ebből a három pontpárból melyikről éreztük azt, hogy olyan, hogy az úgy fontos, vagy jó tartani, vagy történik valami, akár pozitív, akár negatív irányban. Nekem például most a tapasztalatom az, hogy a tüdő és a vastagbél energetikai állapota között, legalábbis amit ez a két pont mutat, sokkal nagyobb a különbség, mint az előző két pontpárnál. Tehát egészen más a tüdő érintése, mint a vastagbél haté. De hát nagyon sok más tapasztalat is megjelenhet. Jó, másik oldalon... Ugyanígy, és lehet, hogy a két oldal nem teljesen szimmetrikus, valamelyik ujjunkkal, ahogy tudjuk, megnyomjuk a szívburok hetet, és megkeressük ugye három ujjnyira a csuklóredő fölött a külső zárat, a három melegítő ötöt. És ott megfigyeljük, na itt pont ellenkezője a helyzet, ezen a karomon a három melegítő feszültebb és telített a másikhoz képest, a másik karhoz képest. Adunk egy kis időt, amíg valami változás bekövetkezik. És aztán átmegyünk szív 7, vékony bél 7. És tüdő 9, vastag bél 6. Most a lábon is meg fogjuk nézni ezeket a pontokat. Ugye itt is a yin yuan pontokat megtalálni és megjegyezni az nem nagy nehézség, mert mindegyik a hármas számot viseli. Ugye ebből mi már ismerjük a lép hármat. Most akár így mind a két lábon is nyomhatjátok. Ugye a talpér és a lábfej hát közötti félúton, ahogy a nagylábúj alapízületéről lejövünk, egy mélyedésben a láb középcsontom. Ez lesz a léphasnyálmirigyuan pontja. Hozzá nagyon közel, ha itt talpra állítjuk a lábat, akkor tulajdonképpen csak át kell fogni az innak a másik oldalára, találjuk a máj hármat. Igen, köszönöm. És a bábuka és az akilleszín között a vesehármat. Mindegyikkel találkoztatok már, mert ezek fontos pontok, amiket már kezeltünk, meg különben is foglalkoztunk ugye az elempontokkal. Ezek a yin-yuan pontok. És akkor már csak meg kell keresnünk, hogy hol van a csatolt yang meridiánon a lúó. Az egyik kézzel nyomd a lép hármat, a másikkal keresd meg a félút távolságot a térd és a boka között, nem, a lép hármat, és a gyomor 40-es pont, a bőségboltíve, ami egy újnyira kifelé van a középvonalon, az lesz a gyomor lúója. Tehát ennek sok jelentősége van ennek a pontnak, de például a nyálkát és a nedvességet levezetni a gyomorból, épp azáltal tudja, hogy ő egy lúópont. Tehát lép 3 és gyomor 40. Ezt úgy találod meg, Marián, hogy boka térd fele, és nem a egy újnyira a sípcsont élétől, hanem kettőre. Itt lép ki hátra ez a gyomor 40-es pont. És megfigyeljük, hogy melyik érzékeny, melyiknek esik jól az érintés, kio vagy jitsu. Tehát egy kicsit maradunk együtt ezzel a két ponttal. És a másik lábon is megtaláljuk. Most két olyan csatorna következik, amit még pontról pontra nem ismerünk. A hólyagnál ezt vizsgáljuk meg, most ezt mutatom, hogy itt van a lábikraizom vagy a vádli találkozási pontja. Ez az 57-es hólyagpont, és innen lefelé lépünk egy cunnyit, és kifelé. Tehát ezt viszonylag könnyű megtalálni, le, tehát egy bő ujnyit, és ki. Ez az 58-as, ez a hólyag lúója, és ha tartjuk ezt a pontot, akkor ezzel együtt a vese 3-at. A verseny 3 ugye a belboka és az Achilles-szín között van. Másik oldal. Így most már ülőhelyzetben is ki tudjuk tapintani ugye a vádlik találkozását. Ki egy lépés, le egy lépés. És a vese 3. Hogy használjuk egy kezelésen belül például? Nem föltétlenül így, hogy minden juan és luo pontot végignyomunk, hanem kezeljük az adott meridiánt, például kezeljük a hólyagot a háton és a lábon, és amikor ideérünk, mondjuk, hogy a hólyag 58, akkor összekapcsoljuk a vese 3-mal is. És az utolsó, ez, ha így kifektetjük a lábunkat, a külboka fölött lesz az epe pont, mert ugye a máj 3-at azt már megtaláltuk. Elvileg 7 ujnyira, tehát 7 cunra, tehát 3 cun, 3 cun és még egy. Ez itt egy, tulajdonképpen egy kicsit lejjebb, mint a lábszár közepe, egy olyan 2 ujnyival lejjebb, és mindegy, az epe 37, és ezt tartjuk együtt a máj 3-mal, úgyhogy ez az epe 37, ez a két lábszárcsont közötti inon van, úgyhogy a szárkapocs csont felé nyomunk, de még nem esünk le a szárkapocs csontról, tehát nem lépünk le róla. Ezt most fogjuk tanulni legközelebb. A faelemet úgy fogunk haladni, hogy miután 2 alkalmatok van hátra, 2 elemre, a faelem a rövidebb, azt be tudjuk fejezni egy hétvégén, és a vízelem, amihez nagyon sok minden kapcsolódik, és amúgy is 67 pontja van szegénynek, vagy mi vagyunk szegények, azt valószínűleg nem tudjuk egy hétvégén végigvenni, és arra visszatérünk a táborban is. És akkor a másik lábon is megkeressük ezt a 37-est. Szárkapocs csont és a sípcsont között. Tehát ez a sípcsont, ez a szárkapocs csont, egy kis vékony, és a kettő között van egy hártya. És úgy lehet tudni, mert az többnyire érzékeny, hogy ott van valami különlegesség. Az epe meridián ott áramlik, és nagyon sokszor be is szorul a megfeszülő lábszárcsontok közé. Jó, most elég lesz, és most akkor csak tudatosítsuk, hogy itt voltak a yin-yuanok, és valahol itt az alkaron a lúópontok, amiket ha megnyitunk, meg amúgy a csukló is laza, akkor valószínűleg jól tudnak kommunikálni egymással. Tehát ha most nem sikerült megjegyezni, hogy melyik pont hanyas és pont hol van, az nem baj, elég, ha megjegyzett, hogy itt kell valamit csinálni. Ezzel kell ahhoz dolgozni, hogy itt valami változást elérjünk. És a lábon ugyanígy, ugye úgy nagyjából a lábszár alsó harmada, maximum fele, ameddig kezelnünk kell, hogyha azt akarjuk, hogy a lúópontok, a yang lúópontok megnyíljanak. És többnyire rá is jövünk, legalábbis saját magunkat illetően, hogy hol fáj, és hát ott érdemes hosszabban dolgozni, lazítani az izmokat. Egy yang, micsoda? Nem, mert azt mutatom, hogy hol van. Jó. Mind a két lábon. Eredetileg kidolgoztam a másik irányt is, de az előbb kételjeim támadtak, hogy egyszerre rátok öntsem-e, de kedves kérésed alapján úgy döntöttem, hogy igen. Na most. Tehát hol vannak a yang-yuan pontok? Ugye vastag bélnégy, három melegítő négy, vékony bélnégy, ez megvan. Igen? Akkor nézzük most a vastag bélnégyhez. A tüdő hét tartozik. Tehát a tüdő lúója a hetes pont, és valahogy így tudjuk megfogni. Ugye a hetes az itt van a kis csukló csontocska mögötti mélyedésben, és hát a vastag bélnégyest azt már ismeritek, azt nem kell magyarázni. És miközben az előbb azt mondtam, hogy feltűnő volt, hogy valami fontos történik a tüdő yuan pontjánál, itt most semmi különös nincs. Tehát ha ami akar történni, az itt már kiegyenlítődött, az megtörtént. Másik oldal. Nézzük a három melegítő négyet. Ezt is könnyű lesz megjegyezni, mert a szívurok hattal, amit már jól ismertek, kell összekapcsolni. A szívurok hat a szívurok lója. És akkor így kapcsoljuk három melegítő négy, ugye a csuklóredőben, és szívurok hat. És az utolsó, a vékony bél négyhez, a szív öt tartozik. Mindjárt átmegyünk a szívurokkal és a másik oldalra is. Tehát szív öt és vékony bél négy. Szív öt, vékony bél négy. Ez elég közel van egymáshoz. Az a szív lúója. Tehát most a yin lúóból a yang yuanba. Másfél újnyira a csuklóredőtől. Egy újnyira is. Tehát Ott fél ujjanként változik 6-os, 5-ös, 4-es. Másik. 3 melegítő, 4 szívburok, 6. És szív 5, vékony bél 4-es. Az a vékony, itt ez a vékony bél 4, igen. Jó, és akkor egy nagy lélegzetet veszünk, és nekifutunk még a lábon. A gyomor juan pontja, az itt lesz, ahol a lábhát a legmagasabb, és itt van egy lüktető artéria is. Ez a 42-es pont. És nagyon egyszerű, mert a vele szemben a hasnyálmirigy lója az a lép 4, amit már jól ismerünk. A csonttól lefelé egy kicsit, de a csontot érzed, ahogy nyomod. Tehát ott a tűt azt úgy szúrják, mint hogyha így menne be, párhuzamosan a talppal. De mi nyomni nem tudunk oda benyomni teljesen a csont alá, tehát nem tudjuk leválasztani róla a talpi fasciát, ezért érinti a csontot is, amit nyomunk. Jó, másik láb a legkiemelkedő pont, és a lép 4. De ezért nagyon jó, ha felteszitek ezeket a kérdéseket, amikor felmerül, mert akkor... Hát, ha van rá válasz. Nem igazán. Inkább számít az a tapasztalat, amit az elméddel átélsz, hogy ahogy kapcsolódsz ehhez az energiához, mi történik. Aztán a következő, ugye azért mindjárt kinyögöm, amit akartam. Tehát a következő a vese 4-es lesz, amit úgy találunk meg, ez viseli azt a furcsa nagy harang nevet, hogy megkeressük a 3-ast, amit már az előbb is, és onnan egy ujnyival lejjebb, és egy ujnyival hátrébb, az Achilles-ín felé lépünk. A másik kezünkkel pedig megkeressük a hólyag 64-es pontját, amit ott fogunk találni a kis ujj láb középcsontján, mielőtt lelépünk a láb középcsont udoráról. Hát próbálom mutatni. Így. Itt van egy dudor, ez jól körül írt dudor, és fölötte vagyunk a mélyedésben. Ez a hólyag 64-es. És ezt kapcsoljuk össze a vese 4-jel. És a másik oldal. Megkeressük a 64-est a dudortól a lábujjak irányába, és a vese 4-et, a nagy harangot. És az utolsó párnál az EP40 lesz a yuan, őt elég könnyű megtalálni, mert a külbokának az alsó előső ívén van. Ugye ez az a pont, ahol be tudnánk lépni a bokaízületbe. És a párja a máj 5-ös lesz, ezt még nem tanultátok. Ezt úgy fogjuk megtalálni, hogy először megkeressük a léphatot, ugye egy kéz fejnyire a sípcsont hátsó oldalán, a bokától egy kéz fejnyire a sípcsont hátsó oldalán, és onnan három ujnyival feljebb, a sípcsonton rajta, de nem az élén, hanem ez is közelebb egy kicsit a hátulsó részhez, egy lapos területen találjuk a máj ötöt, ami a máj lója. És ezt fogjuk együtt az EP40-nel. A máj ötös is gyakran érzékeny. Tehát egyszer négy, egyszer három ujjal a boka fölött, és rajta a sípcsonton. És a másik oldal. Erről van egy táblázatotok, amit majd lehet akár kezelés közben ki is tenni, kinyomtatva, hogy ne kelljen nagyon sokat keresgélni. De most ebből a hat az egyik, hat a másik irányban, kézen, lábon, ebből az egész egyvelekből egyet választhatok ki, amiről úgy érzed, hogy most szeretnéd még egyszer megfigyelni, hogy hogy működik, illetve hogy van-e változás. Mondjuk én maradok a vastagbél tüdőnél, fogd meg egy ilyen Luo Yuan párt, és csak vizsgáld meg, hogy akkor ez a Yuan, ez a Luo, minek a Yuanja, minek a Luoja, és mi történik, ha összekapcsolom. Van-e kérdés, vagy megosztható tapasztalat? Kellene semmit, Tehát, ha van egy ilyen elvárásunk, akkor nehéz függetlenül tapasztalni. És amit pedig egy ilyen energetikai munkában érzünk, arra nagyon kevés szavunk van. Tehát van, amikor így jön, az elmédben megjelenik az, hogy tényleg ez mondjuk mély, vagy ez üres, vagy itt feszült, vagy ilyesmi, de egyébként csak maradj ott és figyelj. Tehát nincs olyan tapasztalat egyiknél sem, amikor biztosan tudjuk, hogy ha ez lenne, az jó, ha meg az, akkor az nem. Ott már, hogy sikerül-e kommunikálni a ponttal, ott már van egy ilyen pozitív felhangja, hogyha sikerül kommunikálni egy olyan ponttal, amiről előtte semmi tapasztalatunk nem volt, az jó. Az már egy lépés, mert ugye mindig azokkal a területekkel van a legnagyobb probléma, amivel nem tudunk kommunikálni. Tehát, de ott sem arról van szó, hogy most ezt vagy azt kell éreznem, de jó, hogy valami megjelenik. Szóval ez csak tapasztaljátok, ez megint egy szempont, ami mint egy csomó ilyen információ a kezelésben. Kezdetben egy kicsit akadály, mert nehéz észben tartani, meg megtanulni. Utána egy ideig segít, mert úgy csatornázza az érzékelésedet, ahogy más ember nem érzékel. És egy magasabb szinten meg már nincs rá igazán szükséged, mert azt érzed, ami van. De ahhoz, hogy valaha oda eljussunk, ahhoz jó, hogyha a részleteket kezdetben tudjuk azonosítani. Jó, tehát én most nem azt vártam, hogy ezt mind megjegyezzétek, és hogy innentől kezdve rendszeresen használjátok így ezeket a párokat, hanem inkább csak úgy, hogy így kíváncsisággal vizsgáljuk meg, hogy ez mire jó. Igen?
Én nekem többször van olyan, amikor úgy nyom a pontokat, hogy csak érzem, hogy az úgy jó lehet. Lehet, hogy ott kell, és fájhat. Tehát amikor így megyek végig, akkor van többször olyan és hogy akár a másik oldalra.
És ebben ez egy tudatosságot hozott, hogy igen, miért is lehet.
Hát akkor azt mondtam, mert most itt volt benne, hogy igen, most volt az, hogy a
jó. Más még? Még a délutáni agyvérszegénység állapotában vagyunk, de ez mindjárt fokozó.